Ugye, hát nyilván a műemlék védelem az a szakembereken kívül a tulajdonosoknak is érdeke, ugye, aki a bizonyos épület, jelen esetben ugye a templom az egyházé. Na de hát vigyázni kell erre ugye az embereknek is, akik ezt használják. Mi a tapasztalat? Vigyáznak erre az emberek?
Nagyon változó, nagyon változó. Amíg nagyon, hogy mondjam, kirakatban vannak a templomok, olyan helyen vannak, ottan ténylegesen, ottan az őrző szemei jobban odafigyelnek, ottan megmarad tisztán, kegyeletteljesen, nagyon szépen. De ahol ezt nem látják, ahol stikába elbújkolnak, van, aki rakonszátlanságból, van, aki ilyen kivagyiságból, csupán, na majd én megcsinálom azért is. Van itt, ott is firkálások is van, előfordulnak, meg rongálások is előfordulnak, úgyhogy nem sűrűn, de előfordulnak ilyenek is. Úgyhogy ezt lényegében az egyházi közösség, az a kérdés, hogy milyen erős. Milyen erős. Ha erős az egyház közösség, akkor ebben feltétlenül tudnak segíteni.
Ugye említette azt már Laci bácsi, hogy Álmosdon nemrég ugye felújították a templomot. Mi van ilyenkor, ha templom felújításról, vagy egy műemlék felújításáról van szó? Ilyenkor mennyire kell figyelem venni a műemlék védelmi szabályokat? Tehát, hogy ne teljesen más legyen, mint ami volt eredetileg.
Az Árpád-kori 12-13. Századbeli templom, amelyet nagy felújítással teljesen lényegében újjáépült, a térbekerítő falak megtartása mellett, és belsőleg, mint volt katolikus templom, különböző freskók díszítették a templomot. Jött a reformáció puritanítása, fehérre lemeszelték az egészet. Na most értelemszerűen ennek 1100 végén festett rajzok, képek, azok nagy értéket jelentenek. És akkor Budapestről lejöttek szakértők, akik szinte négyzetcentiméterenként bontották le a meszet a freskóról, és amit lehetett, restaurálták, és ma nagyon szép restaurált, megőrzött falképekkel díszít a Álmosdi templom.
Erre van valami szabály vagy törvény, hogy mi az, amit meg kell hagyni az eredetiből? Tehát ami semmiképpen sem lehet változtatni?
Amit meg tudnak menteni, az mind meg kell tartani. Például ezt többször lemeszelték. Többször, több réteg, nem tudom hány réteget kellett neki lekaparni, hogy az a művész asszony, aki ezt csinált, vezette, hogy ez tudjon valamit mutatni a falképből. Nagyon szép volt a munkájuk, meg is kapta a dicséretet, meg az elismerést. Úgyhogy maga az épületnél elpusztult a harangláb, úgyhogy azt a haranglábra is teljesen újjáépítették a haranglábot, úgyhogy nagyon szép lett, nagyon, és a környezete is, a tere is nagyon szép lett, úgyhogy a Petőfi térnek elnevezett tér, ahol ez a Árpád-kori nemzetközileg is elismert műemléki templom, mert nem sok van a megyébe, vagy 3-4 van, nagy templom mellett még vagy 2 Álmosdi, meg ez a Nyíregyházi, úgyhogy ezt ténylegesen nagyon-nagyon védnék, hogy ez maradjon meg így, ahogy van, minél hosszabb ideig az örököseknek.
Beszéltünk itt már a megyében lévő templomok közül többről is. Hogyan lehetne esetleg csoportosítani ezeket, azon kívül, hogy mondjuk milyen felekezethez tartozik?
Hát annyira egyediek ezek a létesítmények, hogy ezt külön-külön kell értékelni, külön-külön kell elemezgetni. Nincs két egyforma orgona, nincs egyforma homlokzat, nincs egyforma héjazat, nincs egyforma tetőszerkezet formája. Tehát annyira egyediek ezek a templomok, hogy ennek a megtartása feltétlen fontos, és talán-talán ez adja az egyedi értékét is ennek az épületeknek, hogy ez annyira egyedi, hogy ennek az egyediségét kell tisztelni, becsülni és megtartani. Nem lehet csoportosítani ezeket a létesítményeket. Más az, mikor egy torockói házsort megnéz az ember, amit mostan díjaztak is ténylegesen, nagyon szép. De egy ilyen torockói házsort nem tudunk elképzelni templomi vonatkozásban, mert Torockon ott van két templom, de jártam ott, azért is mondom, hogy van két templom, nagyon szép, az is külön-külön, Úgyhogy a lakóházoknál, igen, templomoknál, meg az egyeniség a fontos.
Ugye Debrecenben beszéltünk már a református nagy templomról, de hát akkor szóljunk a kis templomról is, hiszen ennek is a története
hát
érdekes.
A kis templom az lényegében egyik legöregebb református templom. Lényegében a jelenlegi padozata, amely van, körülbelül egy jobb másfél méterre lentebb van, mint a jelenlegi járdaszint, ott volt valamikor a Debrecennek a talajszintje. Tehát egyrészt mutatja, hogy milyen mélyen fekvő. Másrészt pedig én hagyma kupolája volt ennek az épületnek, ennek a templomnak, és egy hatalmas vihar levitte, becsapta a Piac utca, illetve a Kossuth utca torkolatába az egészet. Volt ebbe erőszörés, főleg a Városvédő Egyesületnek, hogy szorgalmazta, hogy a kupolát állítsák vissza. Viszont olyan régen ez a bástyaszerű kiképzést kapott a torony, hogy ezt már valahogy így fogadta el a társaság, és így maradt az emlékezetben a kis templomnál, hogy ez hagyd maradjon, egy egyediséget szimbolizál ezzel is, mutatván az, hogy hát ilyen hagymakupolás torony több van, de ilyen borzasztó ritka. Na most talán egyetlen egy, ami ehhez egy kicsit hozzáfűződik, a reformációnak a görcsös ragaszkodása. Császári pátenst kapott, és ez azt jelentette, hogy megszüntetni Debrecenben a református felekezetet, és a pátens ellen tiltakozott és nem fogadta el a császári parancsot, ez ellen kiállt, és végül oly nagy hullámot vert ennek a császári pátensnek a haragja, hogy visszavonták ezt a császári pátenst, és nem lett végrehajtva. Tehát ez egy határozott fellépése, egy harcias fellépése volt az ottani gyülekezetnek. Persze a gyülekezetet kívülről nagyon sok irányba támogatták, mert a gyülekezet önmagában kevés lett volna ennek a császári pátensnek a megszüntetéséhez.